rádiós rétes. Csepán Ida Júlia várja önöket egy finom ebédre.
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm ismét minden kedves hallgatónkat itt a Marisvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Ezúttal a rádiós rétesben én Csepán Ida Júlia vagyok, és Johann Tatár kollégám tart ma velem, illetve hamarosan csatlakozik hozzánk Török Zoltán is, és azt is elárulom, hogy a mai alkalommal egy különleges meghívottat fogunk köszönteni telefonon keresztül. Érdemes velünk tartani, hiszen kiváló recepteket fogunk kapni egy kiváló szakácstól, úgyhogy amennyiben tehetik, maradjanak rádió közelben, érdemes jegyzetelni is akár, úgyhogy nem is mondok többet, hamarosan kiderül, hogy ki lesz a vendégünk. Mindenképpen érkeznek a slágerek is, ezekkel fűszerezzük a mai műsorunkat. Maradjanak velünk, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok önöknek!
Jöjjel Jézus, légy vendégünk, add meg, amit adtál nékünk, add meg asztalunkat, ételünket, italunkat, akár kevés, akár sok, legyünk érte hálások. Amen.
Amen.
Szila csikót bejárilő fényes szerszámú, a babámra senki ne tartson szám. Csárda előtt áll a babám tanyáj,
Dalos madár szállott az ablakába. Dalos madár szállja babám ablakaira, de még babám porúja vállaira. Csáda előtt van a babám tanyája. Minden este kiváltatok hozzá. Csáda előtt kötöm meg a kis pájlovamot.
És 12 óra 15 perckor köszöntjük nagy-nagy szeretettel Török Zoltán, szervusz!
Szervusz, Júlia, üdvözlöm a kedves hallgatókat ezen az őszi estéli napon.
Igen, abszolút nem érződik, ha az időjárást nézzük, akkor állandóan ilyen valóban őszi időre gondol, vagy időszakra gondol az ember, nem érezni azt, hogy karácsony közeledik, és lassan kopog is, hát egy hét múlva már várjuk az angyalt.
Hát igen, és hiába hallgatjuk a nagy amerikai slágert a fehér karácsonyról, mert az nem úgy néz ki, hogy az lesz belőle. Na, de hát akkor térjünk vissza a saját fazakunkhoz, meg a fakanadunkhoz.
Hát és azért valami karácsonyiasat próbálhatunk főzni, legalább az ebéd legyen olyan, ahogy elképzeltük.
Hát igen, most végülis arra gondoltam, hogy most hagyjuk ki a novellát ez alkalommal, és a rádiós műsorban még szerepelt öcsém, Fülöp Károly, aki jó pár évet Angliában, mondjam a székesen, lehúzott egész jó minőségű több csillagos szálldának a konyháján, és most karácsonykor mindenki valami érdekeset akar az asztalra tenni, többnyire hús fog készülni ilyenkor, ugye már, mert valamit próbálunk, olyan húst, és figyelembe véve az, hogy a csikokájától az eljutottunk már az elektromos ütőig, tehát sok mindent másképp lehet csinálni, mint ahogy őseink csináltak nagyszüleink. Az is finom volt, de vannak olyan dolgok, ami közben megváltozott, nem csak az ízlés, nem csak a szokás, nem csak a technológia, hanem közben a tudomány is beleszólt a gasztronómiába jó pár alkalommal, és akkor inkább beszélgessünk erről, hogy hogyan is lehet Isten igazából jó sütni általában, és majd utána egy recepttel az egészet majd megspékeljük, ami fel fog kerülni a rádiónak a honlapjára. És akkor, Júlia, én adnám is öcsémet, Fülöp Károlyt, és közben egy-egy kérdéssel, te, hogyha még belerukkolsz valami jó kérdéssel, talán még azt is meg tudnán csinálni, hogyha befejezte Karcsi azt, amire készült, hogy menet közben esetleg, hogyha olyan kérdés van, akkor még talán vissza lehet jönni, ha lesz rá idő. Abszolút nyugodtan, tehát tegyen egy kérdés felelet is, ha mennyibe belefér az időbe ez.
Bele, most szerintem bele, millió időnk
na,
van.
Na és akkor adom az öcsémet, aki mondom Angliába, hát egy másfajta konyhai gyakorlatban vett részt.
Rendben. Jó napot kívánunk, és üdvözöljük nagy-nagy szeretettel ismét itt a rádiós rétesben Fülöp Károlyt.
Halló, szervusz, üdvözöllek én is téged, most már letegedlek, még egyszerűbb
megszoktam
az angolokkal a tegezési viszonyt, és így egyszerűbb beszélgetni, és köszöntöm a rádióhallgatókat is. Hát én egy olyan dologgal készültem most tulajdonképpen, ez már nagyon rég jár a fejemben, hogy ugye minden házi asszonynak a dilemmát okoz, hogy hogyan süssem meg a húst, hogy ne száradjon ki, letakarjam, de hány fokon süssem, tűtsek vizet, vagy esetleg bort találjam, pároljam, ne pároljam, tehát ezek olyan kérdések, ami mindenkinek a fejébe megfordul, és erről szeretnék egy pár szót mondani. Tulajdonképpen ugye az ünnepi, a karácsony, vagy bármilyen ünnep legyen, ilyenkor az ünnepi asztalra egy sült, ugye, amit szokás a világ különböző tájain is elkészíteni. Hát ebből mi sem állunk rosszul, mert ugye disznóhúsból is ennek van elég. Uh-huh. Ugye a világ különböző tájain marhahús van, ahol juhús sütnek. Na lássuk, hogy is lehet a disznóhúst úgy elkészíteni, például egy fehér karajt, vagy akár egy bélszint, vagy akár egy lapockát, vagy az angoloknak a kedvence volt a hasarszonon, úgy, hogy egy kicsit, tehát minőségibb hús üssön az asztalra, azáltal, hogy nem szárítjuk túl, és itt tulajdonképpen nem csak a fűszerezésről van szó, hanem nagyon-nagyon fontos konyhai technikák és műveletek játszanak szerepet a végterméknek az eredményében. És tulajdonképpen a hús sütéset én három fázisra tagolnám, mostanám. Az első fázis az arról szól, amikor a húst elé készítjük a sütéshez. Tehát ez most tulajdonképpen nem feltétlenül a szeletelésről szól, vagy a porciózásról, hanem maga a pátolásról. Ugye a pácolásnak több fontos szerepe is van, de két fontos szerepe, ez a kettő legfontosabb. Az egyik az, hogy a húst megpuhítjuk, a másik szerepe pedig az, hogy ízvilágot kölcsönzünk a húsnak különböző fűszerekkel. A pácolás az általában lehet száraz pác, amit ugye egyszerűen sózásnak nevezünk, tehát a sónak mindenképp nagy szerepe van a pácolásban, és erre kitérek kicsit lényegesebben is, hogy miért is kell a húst besózni. Ugyanis én a főnökömtől akkor azt hallottam, hogy a jó minőségű húshoz nem kell semmi egyéb, csak só. És ez valóban így van. A száraz pác az tulajdonképpen ugye a húst besózzuk, azt a tévhitet sokszor lehet hallani, és egyúttal egy pár tévhitre is szeretnék fényderíteni, hogy lássuk igaz-e azt, amit sokszor hallunk a tévében az ilyen sztárszakácsoktól, vagy interneten, stb., amit mondanak a húsütéssel kapcsolatban, mi az igaz lenne és mi nem. A száraz pásznak az a lényege, ugye, hogy a húsütés előtt besózzuk, és sokan azt mondják, hogy közvetlenül a sütés előtt sózzuk be a húst, és ne a sütést megelőzőleg egy jó pár órával, vagy pár nappal akár. Mert ahol a só kivonja a húsból a húsnedveket, és ezáltal elszárad a hús. Hát ez csak egy nagyon kis részben igaz, ugyanis a sónak nagyon nagy szerepe van a hús előkészítésében. Mert ha besózzuk a húst, az történik, hogy valóban látjuk azt, hogy a hús felszínére feltűznek ezek a húsnedvek, ezt úgy nevezik tulajdonképpen, hogy ozmózis, így is nevezik ezt a folyamatot, de hogyha adunk elég elegendő időt ennek a folyamatnak, és napokról beszélek, nem csak órákról, akkor az történik, hogy a só fellazítja a hús rostjait, és ezáltal könnyebb és szaftosan leválik a hús, és vissza is szívja magába azt a húst tulajdonképpen, azt a levet, amit kienged. Tehát ez nem elég a húst egy órával besózni a sütés előtt, vagy egy fél órával. Igenis napokat kellene szánni, áldozni napokat, főleg, hogyha egy nagyobb darab húsról van szó, ami lehet akár egy kilón felül, vagy például egy egész lapocka, vagy egy nyakas karaj. És a második változat ugye a vizes pác, a só oldat tulajdonképpen. Só oldatnak is egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága van, és pedig az, hogy amennyiben nincs elegendő időnk a húsbe pácolni, akkor elkészítünk egy sóoldatot, főleg a zsírszegény húsokra vonatkozik ez leginkább, ami lehet egy 3,5%-os sóoldat, ami azt jelenti, hogy 1 liter vízhez adunk 35 g sót. Ezt elkeverjük a vízbe, ehhez lehet hozzáadni egy kevés cukrot is, és ebben fog a hús szépen csücsülni egy pár napot, úgy, hogy ellepje a húst, tehát jó bő legyen ez a pászlé. Na most ez megint egy olyan folyamat megy végbe, hogy a hús sokkal több nedvet fog magával megtartani a sütés folyamán, mivel a só megnyitja a húsrostjait, magába szívja ezt a sós pászlevet tulajdonképpen, és ez nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy mi lesz a végeredmény. Tehát ez az első fázis, ugye a húsnak a pátolása, ez most nem térek ki a fűszerekre, mert az egy olyan dolog, hogy mindenki azt használ, amit szeretne, de viszont azt jó tudni, hogy bizonyos fűszerek a hús sütése folyamán megégnek, ráégnek a húsra, a keserű ízvilágot adnak neki, azokat lehet mellőzni. Mi nagyon megszoktuk ezt a nagyon fokhagymás, vagy nagyon paprikás dolgot, hát ezt inkább ilyenkor el lehet kerülni, használjunk inkább friss zöld fűszereket, kakukkfű, rozmarin, most ezek szupermarketekben ezeket meg lehet vásárolni, ami egy sokkal érdekesebb ízvilágot ad a húsnak, mint a klasszikus fokhagyma és paprika kombináció, persze abból sok ne felejtsük ki, de hát kinek mi tetszik, ez mindenkire rá van bízva. Ugye ez az első fázis, és ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van a végeredményben. Napokot kell tartani a húst sóslébe vagy száraz pácba, ezt akár lehet, akinek van lehetősége, hogy a vákumzacskóba tartsa a húst, az még jobb, azért, mert még jobban, még több napot lehet tartani a húst, és nagyon fontos az, hogy hűtőszekrénybe tároljuk mindenképp a húst, és lehetőleg a hűtőszekrény is 4 Celsius fok alatt legyen, ugyanis azt jól tudni, hogy bármilyen étel vagy hús esetében van egy veszélyes zóna, ami 4 és 60 Celsius között van. Tehát ezen a hőmérsékleten a húst nem szabad tárolni. Azért, mert nagy az esély, hogy ezek a korokozók elszaporodjanak. Tehát ez olyan hőmérséklet, ami kedvez nekik. Hát ez az első fázis nagyjából. A második fázis ugye a hús sütése lenne. itt is nagyon érdekes dolgokat lehet hallani sokszor. Hát ugye nagyon sokszor halljuk azt, vagy látjuk azt, hogy a hús sütés előtt körbe kell pirítani, mert ha körbe pirítjuk, akkor magába zárja a hús a nedveket. Hát ez megint egy olyan tévhit, amit nagyon sokan bebizonyítottak, megcáfoltak, és ennek a tévhitnek az eredete egészen 1840-es években nyúlik vissza, amikor egy német kémikus úgy gondolta, hogy ha a hús beleteszi forró vízbe, akkor a forró víz összekapja a húsostokot, és a húsba levő nedvek azok megmaradnak benne a főzési folyamán. De hát ez tulajdonképpen nem így történik, és ebben az egész dologban semmi nagy igazság nincsen. Akkor végül is mi a szerepe ennek a hús, tehát ennek a maga olyan folyamatnak, amikor a hús körbepirítjük egy forró serpenyőbe? Ennek egy nagyon fontos szerepe van, és majd kiderül, hogy miért nem tartja a hús ezeket a nedveket magában a sütés folyamán, a harmadik fázisban. Ennek az a szerepe tulajdonképpen, hogy egy francia fizikus kémikusnak köszönhetően, akit úgy hívnak, hogy Louis Camille Maillard, az 1912-ben észrevette egy kísérlet folyamán, hogy a hő hatására a húsban lévő aminosavak és a cukrok egy karamellhez hasonló anyagot képeznek, aminek egy fantasztikus ízvilága van, tehát több ezer aromát véltek felfedezni a tudósok benne, egy annyira komplex, és ennek köszönheti például a pörkölt kávé az ízvilágát, a frissen sült kenyér karé, azt a szép barna karé, azt a kellemes ízvilágát, vagy akár a pirított szalonna is, a pattogatott kukoricát, tehát ez egy nagyon komplex dolog. Na most ez az egész hús körbepirítása tulajdonképpen arra szolgál, hogy egy kellemes ízvilágot adjunk a húsnak, mivel majd elmondom azt, hogy a sütési folyamán létezik többféle sütési hőmérséklet eljárás. És bizonyos eljárásoknál, ami alacsony hőmérsékleten történik, nem képződik ez az anyag, ugye ez a karamellizált pörkölt ízvilág, azt előtte vagy utólag kell a húsnak kölcsönözzük mi. Tehát csak ennyi az egész szerepenek a körbepirításnak, és semmiképp sem az, hogy a hús megtartja magával a nedveket, hiszen ez egyszerűen lehetetlenség. Úgy kell elképzelni a hús, mint egy szivacsot, amit mi beítatunk a vízbe, és a kezünkkel megpróbáljuk összeszorítani, mert ez történik a hőmérséklet hatására, a hús szűkül össze, zsugorodik össze, és kipréselje magából ezeket a hasznos, jó ízvilágú húsnedveket. Na hát, ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye az íz a minden elsősorban, az ember, amikor megkóstolja a sült húst a szájába, az egy nagyon fontos dolog, hogy milyen íze is van, mit érzek én ez alatt. Hát a harmadik fázis az tulajdonképpen a sütés lenne, amiről, tehát ez nagyon érdekes dolog azért, mert említette bátyám is, hogy a mostani modern konyhai eszközök nagyon sokat fejlődtek az év folyamán, megjelentek az elektromos sütők, ami sokkal könnyebben kontrollálható a hőmérséklet, beállítható precízen az idő, a hőmérséklet, még a gőz funkciót is ellátják. Sokkal nehezebb dolgok van azoknak, akik egy ilyen régi hagyományos gázsütőben próbálnak húsütni, mert sokkal nehezebb kontrollálni ezeket a folyamatokat. Egyszer azt mondta volt nekem a főnököm annak idején, hogy a szakács legjobb barátja a hőmérő. És én annak idején ugye zöldfülű kezdő szakácsként nem is gondoltam arra, hogy milyen fontos a hőmérséklet, milyen fontos monitorizálni, nyomon követni azt, hogy a hús hány fokos állapotba vettük ki a hűtőből, hány fokoson tettük be a sütőbe, hány fokig sütjük a húst, és se többi. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát nagyon ajánlom azt, hogy mindenki beruházzon egy ilyen hús hőmérővel, ezek nem drága cuccok, viszont ezáltal még biztonságosabbá tudjuk tenni azt, egyszerűen, hogy a hús fogyasztásra biztonságos legyen, másodszorban pedig az eredmény még tökéletesebb legyen. A sütés általában hőmérséklet szempontjából három kategóriába sorolható, tehát lehet hús sütni alacsony hőmérsékleten, lehet közepes hőmérsékleten és magas hőmérsékleten. Tehát amikor függvényében mit készítünk. Általában alacsony hőmérséklet az 90 és 120 Celsius fok között van, a közepes hőmérséklet az 120 és 160 Celsius fok között van, és ettől fölfele 160-tól 200-ig az a magas hőmérséklet. Na most ennek az egész dolognak ezt azért jut tudni, mert van előnye is, és van hátránya is. Most egy konkrét példát mondok, hogy a mi esetünkben egy jó bepártolt, ugye egybe elkészített fehér karaj, azt a legnehezebb megsütni, vagy például a csirkemell, vagy a pulyka hús, ami nagyon zsírszegény hús, tehát nagyon-nagyon könnyű elszállítani, annak nagyon-nagyon jót tesz kimondottan az alacsony hőmérsékleten való sütés. Miért? Amint említettem, nem húzódnak össze az izomrostok, nem présolják ki a meglévő nedveket, húsnedveket magukból, és szép lassan a hús felemelkedik egy olyan hőmérsékletre, ami fogyasztásra egészségi szempontból megfelel, de ugyanakkor ezen a hosszú hőmérsékleten el is készül a hús, tehát meg is fúl az alacsony hőmérsékleten, nem szárad el. Tehát ez tévedés az, hogyha most én egy darab hús 90 Celsius fokon fogok sütni, a végeredmény az egy nagyon száraz dolog. És én ezzel kapcsolatban is, hogy saját magamot is még jobban fejlesztem, nagyon sok kísérletet végeztem el, és bizony, nagyon fontos, hogy hogy sütjük a húst. Na most ugye általában a disznóhúst teszünk, legyen az béleszín, legyen az fehér karaj, legyen az nyakas karaj, lehet az egy disznó lapocka egyben, lehet az egy hasaj szalonna egyben megsütve, mert ezek mind finomságok, ha jól elkészítjük. És azt tudni kell, hogy általában minden egyes húst alacsony hőmérsékleten sütve, hosszú hőkezelésnek kitéve a legjobb ízvilágú eredményt hozza ki. Tehát ez azt jelenti, hogy órákat kell sütni, órákat kell készíteni, tartani a sütőbe ahhoz, hogy az eredmény sokkal finomabb legyen. Mert ugye nagyon sok receptben halljuk azt, hogy veszünk egy darab húst, bepártoljuk, stb. Utána betesszük egy 180 fokos sütőbe, sütjük 40 percet, körül egy kilós húsnak annyi kell karajnak, és akkor csodálkozunk, hogy a végeredmény nem az lett, mint a fényképen esetleg, vagy jaj, vagy mit rontottunk el, elszáradt a hús, vagy nem készült meg a hús jelen esetben. És ezeket a hibákat, az alacsony hőmérsékleten sokkal könnyebb elkerülni, kiküszöbölni, mint sem, hogy találgassam azt, hogy vajon hol állok én. Tehát ezért fontos a húshőmérő. Például az olyan húsokat, amelyik sokkal zsírosabb, sok zsírszövetet tartalmaz, keményebb hús, ugye az állatnak az a része, amivel dolgozik az állat, egy disznócomb, egy lapocka, ugye, ami mozog, ami tartja az állatot, ezek ugye sokkal nagyobb hőkezelést igényelnek, sokkal hosszabb ideig kell őket készíteni, itt már ajánlatos a húst például valamilyen vagy sütőzacskóval, vagy az egyik legjobb megoldás a sütőpapír, ahol becsavarni, és nem vagyok én hívva az alumíniumfóliának nagyon, és azt órákon keresztül lassú hőmérsékleten tartani, gyakorlatilag szétbontja a húst. Na most itt van egy olyan érdekes dolog, azt jó tudni, hogy a húsban levő fehérjék, aminósavak összessége, az egy bizonyos hőmérsékleten denaturálódik, vagyis azt jelenti, hogy megváltozik. És ez a hőmérséklet 70 Celsius fok körül keletkezik. Ugyanis sokszor lehet azt hallani, ugye, vagy lehet látni nagyon sok képen, hogy milyen szép rózsaszínű az a hús. Ha egy bizonyos 70 Celsius fok fölött sütjük ezt a húst, hosszabb ideig, akkor ezek a fehérjék denaturálódnak, és elveszítik, egy ilyen szürk állagot kap a hús. Tehát nem kell attól megijedni, hogyha a húst megszúrjuk, és rózsaszínes, az nincsen kész. Tehát erről is mondok egy pár szót, tulajdonképpen a hús pasztőrözése az idő és hőmérséklet függvényében történik. Például ahhoz, hogy a disznóhús fogyasztása egészséges legyen, meggyőződjünk arról, hogy a korokozókat kiirtottuk belőle, azt mondja a táblázat vagy a szakirodalom, hogy 75 Celsius fokon, 74 Celsius fokon, akár egy szekundum is elegendő ahhoz, hogy biztonságossá váljuk a fogyasztása. Na de ugyanezt el lehet érni alacsony hőmérsékleten is, persze hosszabb ideig. Például 69 Celsius fokon, hogyha tartom én a húst egy jó 10-15 percet, akkor ugye ez a folyamat megtörténik. Lelassítja gyakorlatilag a korokozóknak a szaporodását a hosszabb és alacsony időn keresztül való hőkezelés, csirátlanítás vagy pasztőrözés, mint is úgy nevezzük, és a tejt is ugyanennek a folyamatnak teszik ki a tejet, ahhoz, hogy hosszabb ideig elálljon. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, egyszerű dolog, de ezt viszont figyelembe kell venni a húsütésénél. A közepes hőmérsékleten való sütés, azt ugyancsak megint bizonyos húsokhoz használjuk, tehát azt már lehet csirkehús sütni 120 és 140 fok között, de abban az esetben is figyelembe kell ezt vegyük, hogy legyen egy húsfőmérénk, és tudjuk azt, hogy meddig sütjük a húst. Na most van egy érdekes dolog, ami a harmadik fázisa a sütésnek, a hús pihentetése. Ez miért is fontos? Nagyon jó tudni azt, hogy a húst soha, tehát a cél hőmérsékletig soha ne süssük a második fázisban, hanem például 2-3 fokkal hamarabb kivegyük, ugyanis a pihentetésnek egy nagyon-nagyon fontos szerepe van. A hús pihentetés alatt azt értjük, hogy kivesszük a sütőből a húst, letakarjuk egy konyharuhával vagy fóliával, és úgy hagyjuk a saját hőmérsékletébe még álljon, mert azt sokan nem is gondolják, hogy ahogy kivettük a húst a sütőből, az még tovább készül, a sül tovább. Nem szabad megvárni, nem szabad hozzanyúlni, mert ebben a fázisban a húsban levő vízmolekulák újra rendeződnek, azért, mert a húsnak lesz ideje pihenni. Mindaddig, amíg annak a hőkőzeknek ki volt téve a hús, addig ugye húzódik össze, dolgoznak a húsrostok, és fel ki magból a nedvet, többi kevésbé. Ebben a fázisban viszont elengedi magát, és újra rendeződnek a húsnedvek. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos fázis. Ugyanakkor megnő a húsba a hőmérséklet. Én végeztem egy egyszerű kísérletet egy nyakas karajjal, megsütöttem 125 Celsius fokon, és körülbelül 20 percet pihentettem, és majdnem 6 Celsius fokot nőtt a hőmérséklet a húsba, ami pontosan elegendő ahhoz, hogy biztonságosá tegye a húsnak a fogyasztását. Tehát ez megint egy olyan fázis, amit nem szabad kihagyni. Tehát én nagyjából megpróbáltam összefoglalni a lényeget. Tehát nem arra akartam törni most, hogy konkrétan hogyan süssük a dolgokat, hanem egy általános alapszabályra, ami által, aminek a tudása által lehet, hogy jobbá fogjuk tenni a következő sültünket.
Köszönjük szépen, hát jó volt hallgatni, és közben felmerült bennem is néhány kérdés. Ugye mondtad, hogy a só az elegendő ahhoz, hogy bepácoljuk a húst, illetve szó esett arról is, hogy ugye egyesek szerint jobb, hogyha csak közvetlenül sütés előtt. Elmondtad, hogy mi ennek a hátránya, és miért fontos a pácolás. Hát azon gondolkodtam, hogyha sütés előtt sózzuk meg hirtelen, akkor gyakorlatilag nincs is ideje arra a húsnak, hogy bevegye a só ízét, ugye? Tehát a szélén egy picit talán érződik, a belseje pedig az teljesen fűszerezetlen, sótlan, tehát gyakorlatilag nem akarom azt mondani, hogy ízetlen, mert a húsnak ugye vannak, megvan az ízvilága és az aromája, de a fűszerezés az akkor gyakorlatilag szinte el is maradhatna. A másik meg, hogy ajánlottad a piros paprika, meg a fokhagyma, meg egyéb fűszerek helyett inkább a zöld fűszereket, különben a fokhagymát azt nagyon sokan szeretik, valahogy be lehet iktatni, vagy inkább egy szósz, egy öntett formájában utólag?
Persze, az is egy megoldás, tehát én most nem mondom azt, hogy aki nagyon-nagyon fokhagymáson szereti a húst, azt ne süsse fokhagymáson. De a pácolásnak tulajdonképpen ez lenne az egyik lényege, hogy összetörjük a fokhagymát és ezeket az aromákat adó különböző fűszereket, és ebben pihenjen a hús hosszabb ideig, mert ezt is beveszi. Ugyanis jó tudni azt is, hogy nem a víz a legjobb hordozó kőzege ezeknek az illat molekuláknak, hanem az olaj és a zsír. Tehát zsírban ezek a zöldfűszerből vagy a fokhagymából, az alluimokból, ami lehet fokhagyma, zöldhagyma, vöröshagyma, stb. Sokkal jobban kiveszi, kivonja az aromát. És azért van az, hogy nagyon sokan látjuk, hogy ha most kitérek konkrétan egy ugye rostélyos, egy steak sütésre, ami nálunk nem annyira ugye nagyon drága, nem annyira divatos, de nagyon sokszor lehet látni azt, hogy amikor a steaket sütik a serkanyébe, akkor dobják bele a fokhagymát, a rozmaringot, a kapukkfüvet, és nagyon-nagyon bő vajba locsolják, ugyanis majd ez fogja hordozni az illó olajokat, az aromákat, ez fogja átadni a húsnak az egészet. Természetesen a pásznak megvan a lényege, nem csak a só a legfontosabb dolog benne, ugye, mert ízek is kell adjunk a húsnak, de az nagyon nagy szerepet játszik benne. Át fogja venni a húst szépen a fokhagymát is, átveszi a fűszereket is. Ugye használhatunk még úgynevezett kémiai reakció által puhító anyagokat a húshoz, mint például a savak, az lehet citrusoknak a savja, citromlé, narancslé, mustár, ugye nagyon jól megpuhítja a húst, mert ez mind a savról szól. Tehát a sav az gyakorlatilag kémiailag szétbomlasztja a fehérjét, a húsostokot. Persze, nem azonnal fog ez történni, nem azonnal rögtön, hogy most becitromozom a húst és így feloldja, hanem ennek is időt kell adni, annak a függvényében mennyire erős ez az egész dolog. Lehet, hogy sokan borba pácolják, vagy sörbe, stb. Tehát ezek mind hasznos dolgok, de adott pillanatban ez csak egy mellékszereplő az egész dologban, az egész képben. Nem fogja annyira meghatározni, hogy milyen lesz a végeredmény. Végeredmény mindig az, hogy egy puha, szaftos, omlós húst kapjunk a szánkba, amire azt mondjuk, hogy wow, tehát ez most valamit nyújtott, ez hogy lett ilyen finom, hogy lett ilyen puha. És ezért nagyon fontos ez a két dolog, amit mondtam. Az idő az egyik legfontosabb tényező. Idő, só és a megfelelő sütésű hőmérséklet. Na most nem kell különösebb varázslatokat csinálni. Én eszembe jut mindig egy érdekes dolog, egy kedves ismerősöm megkérdezte volt a húsvétkor, hogy mit ajánlok neki, hogy süsse meg a báránycombot. Mely ugye lehet haladni, sokszor van egy olyan eljárás, azt mondjuk, hogy megspékeljük a hús fokhagymával, beledugdossuk lyukakot válunk a húsba, beledugdossuk a fokhagymát, vagy épp a rozmaringot, stb. És ezeket nekem mind végigmondta, és néztem rá, és mondtam, egyiket sem ezek közül, és akkor mégis mit csinálják vele? Igen, ezt elmondtam neki, pácolja be szépen a hús, hozza be, de legalább 3 nappal a sütés előtt. És süsse meg 90 Celsius szokon, mert tudtam, hogy elektromos sütője meg tudja csinálni, és azt mondta, az jó lesz, mondtam, te bíz rá bennem, ezt így kell csinálni. Én körülbelül megsattoltam, mert nem volt húsfémérője, hogy egy olyan comb 4 és fél órát igényel 90 fokos sütéstől, nem kell tűteni semmit alája, nem kell zsírteni semmit az égvilágán, mert abban van annyi, hogy kiolvadjon és az elég legyen. És miután szót fogott nekem, és végigcsinált az egészet fejjó, és azt mondta, hogy wow, milyen finomat nem ettünk. Tehát ez valami más, mint amit mi eddig csináltunk. Ugyanis ezt jó tudni, ugye, hogy azért nagy vendéglőkben, étcsős vendéglőkben, főleg Angliában nagyon sok marha úgy fogyasztanak az emberek, marha hátszín az egyik kedvencük, a vasárnap is sült, amit úgy egybe megsütnek a nagy, kb. 7 kiló egy olyan hátszín úgy egybe, és azt úgy egybe kell megsütni, tehát én ezekből sokat tanultam, mert nálunk ugye azért ez egy kicsit nehezebb dolog, nem igazán lehet látni a vendéglőben, hogy annyira dobároznak az ilyen drága húsokkal, de viszont ezeknek a sütése által sok mindent megtanultam, persze a csirkehús is, hát nem kell lenézni a csirkehús, de ugyanaz a helyzet vele megint, hogy az egyik legnehezebb sütése a grill csirkének. Miért? Pontosan azért, mert ugye a csirke kétféle húsból áll, fehér húsból a melle, és a combja azt már sötét húsnak számít, ugye, megint ugye oda lyukadok ki, hogy az állat dolgozik, szaladgál, stb. Tendonok, izmok, azokat fel kell lazítani valahogy. És azért nehéz a csirkicsét sütni, mert tehát például a csirke mell az 69 Celsius maximum, és megfelelő idei hőkezelés, pihentetés által, amit mondtam, az elkészül, de viszont az alatt a csirkecomb nem fog elkészülni. Tehát az a csirkecomb elkészül, az 75 fok fölött kell legyen, na de hogyha mi 75 fok fölé visszük az egészet, akkor azáltal már a melle el fog száradni. Tehát ez egy érdekes dolog. Viszont van erre is egy megoldás, többféle megoldás van, ezért nehéz a csirkét egyben megsütni. Na most még a hússütéstől van egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a hús például ugye egy nyakas karaj, vagy egy fehér karaj, az eleve henger alakú, és elég szabályos formája van neki, tehát nincs olyan része, mint a csirkenelnek, hogy egyik része magasabb, a másik része alacsonyabb. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a húsokat valamilyen formára, azonos szintű formára hozzuk, vagy azáltal, hogy egy kicsit megklofoljuk, megkotyoljuk a húst, hogy ne legyen alacsonyabb és magasabb része, mert ez a két dolog, két különböző hőmérsékleten fog elkészülni. Amíg a csirkemelnek a felső fele elkészülne, szaftos maradna, addig a vége az biztos, hogy elszárad. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ezért mi annyira odafigyeltünk az ilyen húsokra, hogy össze is kötöztük, hogy minél kompaktabb formát adjunk a húsnak, minél egyformább legyen az egész hús, azért, mert az azt jelenti, hogy egyformán fog elkészülni a húsnak minden része. Mivel említettem, hogy adott pillanatban 7 kiló egy ilyen karaj, vagy 4 kiló, tehát úgy kellett elkészíteni, hogy aki a végéből evett, annak is szaftos maradjon, és akinek a közepéből jutott, az is egy túl szaftos húsz kapja magának.
Igen, ne legyen az, hogy bezzegte, a jó részt kaptad.
Így van.
Említetted, hogy jó néha alufóliába betekerni, hogyha az ember nem szeretné az alufóliát használni, akkor lehet ezt helyettesíteni, mondjuk egy lefedhető tállal, legyen az üveg vagy cserép?
Igen, azt is lehet használni, de Ez a módszer, ez inkább a magas hőmérsékleten való sütésnél hasznos, amikor lefűtjük az edényt, ugye, mert úgy tanultuk és úgy hallottuk a szüleinktől, és főleg a nagymamáktól, ugye, hogy a hús azt kell gőzölődjön, kell párolódjon, puha kell legyen. De ez már az a fázis, amikor mi ezt a úgymond időzelben mondom, ezt a kis bűnt elkövetjük a hússal, amikor már túlmentünk egy adott fokon, és utána akarjuk a hús megpuhítani. Tehát erre oda kell figyelni, hogy mindaddig, amíg ezek a fehérjék a húsba benne maradnak, és nem változnak meg, mert amikor a hús megszürkül, mi tovább sütjük az egészet, az már rég megváltozott, és utána akarjuk mi megpuhítani. Tehát ez egy két különböző fázis, ugye a jó puha legyen, lassan főzzük meg, hát a nagymamák úgy szerették, ugye, mert nehezen tudtak rágni, nekik minden puha kell legyen, tehát ha így készítjük a húst, akkor az bronzó, az már túl van, mert azon a fázison, ami szabad legyen, ugyanis a húsból mind az, ezek az érdekes ízanyagok, az ízvilágok, a húsba, a fehérje, a lényeg az pontosan ki fog folyni a húsból. Tehát arra kell vigyázzunk, hogy enyhén szép rózsaszín maradjon a hús, akkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok nedvet megtartott magából, mert 30%-os veszteség a húsból, az már óriási nagy. Azt tudni kell, hogy a húsnak körülbelül 70-75%-a, most időzelben mondom, hogy víz, mert nem tiszta vízről beszélünk, de nagyjából ez folyadékot jelent. Amennyiben 10-12% veszteséggel jár egy sütés, az a normális, az az igazi, az a helyes. Azt jelenti, hogy nagyon sok minden benne maradt a húsba. Megőrzi a hús, nem csak a tápértékét, hanem a természetes szaftosságát, nedvességét.
Hogyha az ember minden jó indulata és akarata ellenére mégiscsak elfeledkezett magáról, és megtörténik a baj, hogy elégett a hús, vagy túl sós, vagy megszáradt, tehát vannak ilyen bakik, amik bekövetkezhetnek. Van-e valami praktika erre? Lehet-e menteni belőle valamit? Vagy enyhíteni a helyzeten?
Hát igen, erre visszatérek a húshőmérőre. Tehát, hogyha veszünk egy húshőmérőt, akkor egész biztos, hogy elkerüljük ezeket a bakikat. Na de hát, hogyha nem veszük ezt figyelembe, akkor nagyon nehéz. Tehát amit egyszer elégettünk, az azt jelenti, hogy túl van sütve. Tehát itt van egy enyhe finom vonal, a karamellizált, a megpirult íz és az elégett ízvilág között, ami sokszor egy hajszálon múlik. Tehát ami csak ebben megkerül, és jó íze van, az egy dolog, de sokszor egy hajszálon múlik, hogy elégjen valami, mert nálunk is sokszor megtörtént a konyhába, nem azért, mert figyelemre kóltunk, hanem azért, mert egyszerűen túl voltunk terhelve, hogy füstöltek a fazakak, és szegény mosogató nézett fel az égre, hogy úristen, ezt hogy fogom én kimosni. Sokszor megtörténik a konyhában, nagyon húzós napok vannak, nagyon sok a munka, és ugye egy magasabb színvonalnak kell eleget tenni. És a sózással kapcsolatban ez nagyon, nagyon egyszerű dolog, nagyon egyszerű képlet. Tehát a húsnak körülbelül hús súlyának a függvényében, hogyha 1,5%-nyi sót hozzáadok, vagyis egyszerűen 1 kg húshoz, hogyha hozzáadok 15 g sót, és körülbelül 0,3% fekete borsot, én csak ezt a két példát hozom, paprika, azt mondom, nem érdekes ebben az esetben, az azt jelenti, hogy 3 g bors, az körülbelül egy 1 kg húshoz, hogyha ezt a kettőt összekerüljük, és ezzel bepátoljuk, akkor az nem lesz az a hús sós, viszont nem lesz sótlan se.
Mindegy, hús, hogy milyen hús, hogy csirke, marha, disznó.
Teljesen mindegy. Tehát ez egy olyan mennyiségű só, ami elegendő ahhoz, hogy kellemesen sós legyen a hús, de ne sorozzuk túl a húst. És nagyon sokszor nem csak, hogy mondjam, ösztönből sorszunk mi húsokat, hanem nagyon sok esetben ki is kellett mérjük ezt a sómennyiséget a hús függvényének, tehát a hús súlyának a függvényében. Ugyanis, ha elsózzuk a húst, az megint egy olyan dolog, de hát az nagyon sok kellene, hogy elsózzuk a húst, ami megint ehetetlené teszi az egészet. Tehát inkább alul legyen sózva a hús, mert a sót viszont utólag is lehet pótolni, sőt, az ilyen, hogy mondjam, Michelin csillagos vendéglőkben azért utolsó fázisa az, amikor szépen fel van szeletelve a hús és ki van tűve a tányéra, meg szokták szórni még ilyen pelyhes sóval a húsnak a tetejét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert egy érdekes élményt, ízvilágot ad a számnak, ugye kölcsönöz az a friss sónak az íze, egy jó minőségi sónak. Az sem mindegy, hogy milyen sót használunk, ez is egy nagyon fontos dolog, ne használjunk használjunk ilyen jódozott asztali sókat a húsnak a bepártolásához, inkább használjunk tiszta tengeri sót, az lehet szemcsésó, lehet apró, apró só, úgyis elolvad benne, úgyis megteszi a hatását, ami kell. És amint említettem a pártolásnál, nagyon fontos az, hogy a hőmérséklet megfelelő legyen, hogyha több napon keresztül hagyjuk. Lehet ezt nylon zacskóba tenni, vagy mondtam vákum zacskóba, vagy esetleg egy edénybe is lefedve, akinek nincs más megoldása, de abban az esetben nem szabad több napot hagyni, ugyanis hiába az alacsony hőmérséklet és a só jelen van a hús mellett, azért vannak olyan baktériumok, amik csak el tudnak szaporodni benne, de hát ettől nem kell félni, ezt csak mondom, mint érdekesség.
És a végére szeretném, hogyha néhány szót ejtenénk arról is, hogy milyen körettel lehet ezeket a húsokat tálalni, nyilván, hogy hústól is függ, de hogy az itteni, az erdélyi ember ugye meg van szokva azzal, hogy krumpli, krumpli püré, szalma krumpli, petrezselymes, hát az mondjuk inkább a más időszakban, de hogy a krumpli az mindig ott van, és lehet, hogy nem ártana egy picit vagy kipróbálni más köreteket is, amit esetleg ajánlanál. Különlegeset, érdekeset, finomat, ami esetleg hús mellé nagyon jól megy, és talán a gyomor számára is kíméletesebb, mint egy nagy adag hús és krumpli mellé.
Hát igen, sajnos valóban ez így van, hogy az egyik legrosszabb társítása hús, krumplival és sajttal. És úgy látom azt, hogy az ilyen, hogy mondjam, gyors ételmekben is, vagy akárhol vagyunk, ez a menő.
Pont ez a három.
Ez a három kombináció a legrosszabb, ami létezik, és persze nekünk ugye itt krumpliterem meg az van kéznél, az az olcsó, előszeretettel készítjük a hús mellé, de egészség szempontjából, meg harmónia szempontjából nem a legjobb választás. Egyértelműen ilyenkor húsköreteknek zöldséghez és gyümölcshöz kellene nyúlni. Miért? Azért, mert ezek egyensúlyozzák ki a maga egészséges tehát, szempontból is azt az étrendet, amikor mi egy menüt össze kellett állítsunk Angliába, akkor mindenféle, tehát elsősorban ugye a szezonális zöldséget és gyümölcsöt vettük figyelembe, hogy akkor mi van, minden szezonnak a függvényében újra kellett írni a menüt, mert amikor spárga szezon volt, akkor biztos, hogy nem készítettünk pityókát, és ez hasonló, vagy spenót szezon, és a többi, és minden egyes esetben figyelembe kellett vegyük azt, hogy egészségi szempontból is az a menü megállja a helyét. Tehát nem csak az a lényeg, hogy jól lakjunk és jól sokat tegyünk, hanem az is, hogy ugye, hogy úgy állítsuk össze az egészet, hogy mit talál a húshoz. Na most általában a húst, azt ugye főleg a disznóhúst savakkal, minden hús savval lehet kompenzálni. Ugye, ha belegondolunk, ösztönösen eszünk a krumpli és a hús mellé savanyú borkát, vagy valamilyen savanyúságot, szinte kéri a szervezet hozzá. Na most ehhez az egyik legjobb dolog az, hogyha kevés gyümölcsöt is felhasználunk a körethez. Például a disznóhússal nagyon jól működik az alma. Tehát egy nagyon jó kísérlető. Az almából szószt is lehet készíteni, akár sütni is lehet az almát, vagy például a karamellizált hagyma. Félbevágott hagyma, megsütve, alaplével feltöltve, kicsi balzsamecettel, és ezt ugyanúgy a sütőben meg lehet készíteni a hús mellett, és ezt fogyasztjuk el köretként. Sült hagyma, tehát nekem nagyon-nagyon finom ízvilága van, nagyon sok étlapon, tehát külföldi vendéglőknek a menüjébe egy fél karamellizált hagyma, sült hagyma az ott van a hús mellett. Ugye említettem az almát a disznóssal, nagyon jól talál, mindenféle zöldség általában köretként. Vagy azért ne menjünk messze, mert a rizs sem egy rossz dolog, de lehet készíteni rizsből is különböző köreteket. Nem erre a klasszikus rizibizire gondolok, vagy mit tudom én, milyen néven lehet találni az itteni éttermeknek, hanem a rizset ugyancsak ötvözni zöldséggel és gyümölcsel. Mindenképp valami könnyű köretet kell elképzelni melléje.
Nekem az jut eszembe mindig a legfinomabb társítás a disznóhús mellé, amit ettem, az a szilva kompót volt.
Pontosan, ezt nagyanyáinkért soha el nem felejtem, az én édesanyám is nagyon szerette a főtt marhahúst pürével és szilvakompóttal, tehát a kompótok egy nagyon jó kiegészítői, a szinte, tehát saláta helyett lehet használni, nagyon jó kiegészítője a húsnak, ugyanis megtalálható a savonkás, édes ízvilág benne, a fűszeres ízvilág, ugye minden kompótban ott van valamilyen fűszer, mint a fahéj, vagy a szegfűszer, az ánis, a vanília, tehát ezek mind egy teljesen kihozzák, úgynevezett egyensúlyba hozzák az egész tányérba levő alkatrészeket, hogy így mondjam, összetevőket.
Közben nézem, mindenki. Hogy az idő az véges, 12 óra és 54 perc, úgyhogy elrohant az idő, de örülök, mert hasznosan töltöttük el, és szeretném, hogyha egy következő műsorban, amikor időd megengedi, ismét itt lennél velünk, és bővebben mesélnél arról, hogy konkrétan melyik húshoz milyen köretek illenek, mit ajánlasz, néhány jó tippet, hogy hogyan készítsük el, mert ahogy szó volt róla, ugye a krumplit azt megszoktuk, illetve a rizsből is legtöbbször a rizibizit tudjuk kihozni, és akkor olyan jó lenne, hogyha tényleg valaki hozzáértő szakember ajánlana nekünk a bizonyos vagy különböző húsokhoz illő recepteket konkrétan, hogy mit lehet és hogyan érdemes elkészíteni, úgyhogy várunk még nagyon nagy szeretettel vissza.
Természetesen a következő adásban összeszedem a gondolataimat, és nagyon érdekes köretekről fogok beszélni, semmi akadálya ennek, és köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek azt kívánom, hogy az ünnepekre egy kis alaptudással és nagyon-nagyon sok szeretettel sikerüljön egy szép ünnepi ételt varázsolni az asztalra.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük Fülöp Károly, hogy itt voltál, köszönjük a sok jó tanácsot, és akkor, ahogy mondtuk, várjunk vissza szeretettel.
Köszönöm szépen én is.
Közben pedig kedves hallgatóinktól mi is búcsúzunk, Johann Tatár kollégám, illetve Török Zoltán nevében is köszönöm azt, hogy velünk tartottak a mai napon. A műsorunkat visszahallgathatják a www.marosvásárhelyiradio.hu oldalon, úgyhogy tegyék meg, ha a recepteket, illetve adagolásokat, mértékeket megtalálnak ott, mindent, ami fontos volt a mai műsor kapcsán, újra és újra meghallgathatják. Köszönöm tehát, hogy itt voltak velünk, kívánok mindenkinek egy nagyon szép délutánt, és holnap reggel 8 órakor jó reggel Erdélyben számítok ismét a figyelmükre. Csepán Ida Júlia vagyok, a viszonthallásra.